Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 8. Zsoltár első versét énekeljük. A 8. Zsoltár így kezdődik, ó felséges Úr! Foglalva a 455. ének első 3 versét énekeljük. A 455. dicséret így kezdődik, testvérek, menjünk.
Oh.
Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk, édesatyánk, hogy újra együtt állhatunk a te szent színed elé. Olyan jó, hogy még szabad jönni, és vársz minket, bármerre jártunk, bármi van a hátunk mögött. Vársz azzal, hogy fölismerjük, hogy rossz irányba haladtunk, de most már szeretnénk otthon lenni veled, és a te akaratod szerint intézni az életünket. Mert veled lenni azt jelenti, hogy te vagy annak a háznak az ura, te szabadod meg a rendet, és ezt várjuk, Urunk, hogy te légy a személyes életünk ura, te alakítsd itt ki a rendet, és tégy minket készé, hogy engedjünk is annak, amit mondasz, hogy ne csak elméletben meghallgassuk, hanem a gyakorlatban is kivitelezzük minden döntésedet, határozatodat, és mind azt, ami által vezetsz bennünket, ami az élet irányába segít minket. Köszönjük, Atyánk, hogy mindenre garancia a kereszt, hisz azon odaadtad a fiút, és Jézus, dicsőítünk azért, hogy engedelmeskedtél az Atyának, hogy eljöttél ebbe a világba azért, hogy megkeresd, megmentsd azt, aki elveszett. És te mindig azokat kerested, és ma is azokat keresed, és nem azokat, akik úgy gondolják, hogy nincsenek elveszve. Áldott légy, Jézus, hogy végigmentél az úton egész a keresztre. Soha nem azt nézted, hogy neked mi a jobb, hanem azt, hogyan tudsz minket megmenteni. És elfogadtad az Atya akaratát, és megvalósítottad. Életed adtad oda, hogy mi is élhessünk. És magadra vetted a mi ítéletünket, kárhozatunkat. Áldott légy érte. És Uram, add, hogy örömmel lépjünk bele ebbe a szabadításba, és azután tudjunk neked örülni, mert te vagy mindennél fontosabb, a legnagyobb ajándék, amit egy életben kaphatunk, amit bírhatunk, te vagy Jézus. És akinek az életében ott vagy, az megajándékozott. És ezen túl, Urunk, annyi mindent kapunk benned és általad azért, hogy dicsőítsük neved, bizonságot tegyünk rólad, elmondjuk másoknak, hogy te vagy a megoldás. Kérünk, töltsd ki ránk szent lelked, és vedd munkába az életünk, és add, hogy megértsük azt, amit most mondasz a mi számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Mózes második könyve 16. fejezetének első 12 verséből. Tehát Isten igéje szól hozzánk Mózes második könyve 16. fejezetének első versétől a következőképpen. Azután elindultak Izrael fiai Élimből. Egyiptom földjéről való kijövetelük után a második hónap 15. napján Izrael fiainak egész gyülekezete Szín pusztájába érkezett, amely Élim és a Sínai között van. Izrael fiainak egész gyülekezete zúgolódott Mózes és Áron ellen a pusztában. Azt mondták nekik Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel. Hát azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész sokaságot éhséggel öljétek meg. Ekkor azt mondta Mózesnek az Úr, íme én esőként kenyeret hullatok nektek az égből. Menjen ki a nép és szedjen naponként egy napra valót, hogy próbára tegyen. Akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem? A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy amikor elkészítik, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izrael minden fiának, este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földjéről. reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta az ellene való zúgolódásotokat az Úr. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok? Ezután azt mondta Mózes, este az Úr húst ad ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok, mert hallotta az Úr a zúgolódásotokat, ahogy zúgolódtatok ellene. De mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész gyülekezetének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat. Amikor Áron Izrael fiainak egész gyülekezetéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, íme az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Így szólt az Úr Mózeshez, hallottam Izrael fiainak zúgolódását, így szólj nekik, este húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, jó, hogy újra figyelhetünk az Úr szavára, és próbáljuk megnyitni előtte a szívünket, értelmünket, hogy valóban halljuk is azt, amit nekünk mond, és engedjük, hogy általa igazgassa az életünket az Úr. Izrael fiainak az életét mondja el nekünk Mózes második könyve, azt a hatalmas nagy eseményt, és ami abból következik, hogy Isten megszabadította őket az egyiptomi rabszolgasságból, amire nem is gondoltak, hogy valóság lehet, az megtörtént. Úgy voltak ők ott Egyiptomban már 430 esztendeje, mint ahogy mi is voltunk annak idején a szocializmusban, hogy ennek már nem lesz vége soha. Ugye az emberek azt hitték, annak már nem lesz vége soha. Az nem fog változni. Ez be van betonozva. És így voltak a zsidók is. Ez be van betonozva. És átélték, hogy nincs. Isten előtt semmi nincs bebetonozva. Nem csak, hogy az egyiptomi fogság, vagy a kommunizmus ideje, ez a mostani világ sincs bebetonozva. Ez is fog változni. Nagy tévedésbe esünk, ha azt gondoljuk, hogy itt már semmi nem fog változni, egyre jobb lesz az élet, haladunk előre, minden nagyszerű lesz, egyre gazdagabbak leszünk, mindent megszerzünk. A Szentírás nem arról beszél. És ugye még hozzátesszük, hogy óriási. Ugye béke lesz a földön, haladunk, szeretni fogjuk egymást. Az Úr Jézus arról beszélt, hogy eljön nek az utolsó idők, amikben nagy nyomorúság lesz, különösen az Isten gyermekei számára. És azt mondta, hogy az élet úgy fog haladni, hogy a világ azon fog fáradozni, hogy kitakarítsa a földről az Isten gyermekeit. A zsidókat is, meg a keresztényeket is. Vagy ellangyosítja őket, és betereli egy vallásba, de azokat, akik Jézus szeretni akarják és követni, hát azokat fogja bántani és támadni. Tehát erre fel kell készülni. Semmi nincs bebetonozva. Ami biztos, az az egyedül az Istennek a szeretete és kegyelme. Hogy a nyomorult, bűnös emberen megkönyörül. És a zsidók, amikor átélték, hogy amit úgy gondoltak, hogy soha nem fog változni, és megváltozott, akkor ezt teljes mértékben egy új kezdetnek vették. Ha figyeljük, akkor innen a szabadulástól, a Vörös-tengeren való átkeléstől kezdve úgy kezdik el számolni az időt, hogy az egyiptom földjéről való kijövetel után. Tehát az egy akkora mérföldkő, egy olyan változás volt, ami nekik újra indította az időszámítást. De innen számoljuk. Innen van újra életünk. Úgy kezdik. A mi életünk ott kezdődik, hogy Isten kiszabadított Egyiptomból. És az élet, az igazi élet, az mindig szabadítással kezdődik. De mi nekünk már nem Egyiptomból, meg a Vöröstengeren át, hanem ott a Golgota keresztjén Jézus által a bűnből. Nem véletlen mondja az új szövetség azt, hogy amikor valaki átéli, hogy Jézus átveszi az uralmat az élete fölött, akkor új teremtés lesz. Vagy újjá született, amikor az Isten szent lelke betölt minket, hogy újjá születünk. Hát a születés micsoda, az az élet kezdete. És amikor valaki Krisztusnak őszintén tanítványa lesz, követője, akkor mondhatnánk azt, hogy egy új időszámítás kezdődik. És nem egy olyan komoly Krisztus követő van, aki azt szokta mondani, hogy mit tudom én, születtem 1900-ban, és újjá születtem 1920-ban. És nem azt ünnepli, amikor megszületett erre a világra, hanem azt ünnepli, amikor az Isten kegyelméből új ember lesz. Amikor már nem a régi bűnös természet uralkodik rajta és benne, hanem Jézus Krisztus. Tehát amikor Isten ilyen hatalmasan cselekszik, az mindig egy új kezdet. Ugye Pál mondja, hogy aki Krisztusban van, új teremtés. Ő a teremtéshez hasonlítja. Ugye a teremtéskor is, ugye akkor indult el a világ. Akkor kezdődött egy olyan, ami még addig nem volt. Ugye a Föld és a Földön az élet. Hát ilyen hatalmas esemény, amikor az Isten elkezd cselekedni a mi életünkben. Tehát ez meghatározza az ő életüket, innen számítják az időt, és azt látjuk, hogy ugye vasárnap hallottuk, hogy Isten hatalmasan cselekedett, azt mondta, legyetek nyugton, és az Úr harccal értetek, és hatalmas csodát élnek át, amit előtte soha nem láttak, ahhoz fogható még nem volt. Megnyílt a Vöröstenger, és ők száraz lábbal mehettek rajta keresztül. Olyat még a fáraó sem tudott megtenni. Szétnyitni, ketté választani egy hatalmas vizet, és úgy, hogy az a víz, ugye, az valakinek a szavára enged. Itt is látjuk, hogy Isten, amikor cselekszik, mindent kontroll alatt tart. Ugye nem annyi történt, hogy Isten de nyújtsd ki, mondta Mózesnek, nyújtsd ki a botodat, és ketté vált a víz, átment a nép, és aztán úgy maradt, vagy majd valamikor a természet erői nyomására újra helyreállt a rend. Isten kezébe van a tenger szétnyílása, majd összezáródása. Tehát Isten, amikor cselekszik, mindent kézben tart. Nem véletlen mennek az események. De ugye még se szabadultak teljesen át, se mentek a Vöröstengeren, már szembefordultak Istennel. Azután, amikor átélték a Vöröstenger szétválásának és az azon való szárazlábbal való átkelés csodáját, és végre elindultak, akkor meg... azért kezdenek egy idő után zúgolódni, mert nem volt víz, majd amikor találtak vizet, a víz ihatatlan volt, keserű volt, mennyi baj van, mennyi baj. Nem annak örülnek, hogy végre kiszabadultunk a rabszolgasságból, halleluja, dicsérjük az Urat, énekeljünk neki, pedig még Mózes éneket is mondott. Mennek, ugye pusztában mennek, vagy puszta felé mennek még, egy nehezebb terepen, három nap, és nincs víz. Nincs víz, és mindjárt baj van. Mindjárt baj van. Mindjárt Mózes ellen zúgnak, aztán Isten ellen, így szoktuk. Mindig apró dolgokra figyelünk. Sőt, mit látunk, hogy apró dolgok, amit persze mi nem úgy élünk meg, hogy apró dolog, de ahhoz képest, hogy évszázadokig rabszolgák voltak, és bármely nap agyonverhette őket egy egyiptomi rabszolgafelügyelő ahhoz, hogy három napja nem találunk vizet, az nem olyan nagy probléma. Mégis az volt. Sőt, tulajdonképpen az, hogy nem találtak vizet, az nem azért történt, mert Isten nehezíteni akar, vagy nem törődik velük, vagy velünk, hanem azért, hogy megnézze, mi van a szívükben. Hát emberek, most hoztalak át benneteket a Vöröstengeren. Az egyik csoda, hogy kihoztalak onnan, ahol azt gondoltátok, ott fogunk elpusztulni. Nem volt reménységetek, jövőtök. Kihozlak. Szembe találtátok magatokat egy újabb lehetetlenséggel, a Vöröstengeren való átkelés. Azt is megoldottam. Hát akkor nem azt kellett volna ezeknek kiváltani? Hogy emberek, hát ha nincs víz, hát kiáltsunk ehhez az Istenhez. Hát van nekünk gazdánk, ő hozott ki, kérjünk tőle. De nem ez történik. És próbáljunk a saját szívünkbe tekinteni, hogy mi van bennünk. Mi hogy szoktuk lereagálni a helyzeteket. Amikor megyünk és még nincs, elfogyott, nem tudtuk megszerezni, nem lehetett elintézni. Hogy reagáljuk le? Úgy, hogy odafordulunk Istenhez. Hát Urunk, már annyi csodát elvégeztél az életünkben. Annyi mindent megtapasztaltam a veled való élő kapcsolatban, vagy ha kinyitom a Bibliámat, látom, miket tettél, értem, Jézusban is. Hát hiszem, hogy most azért nem sikerült megoldani, azért van ez a probléma, hogy megvizsgáld a szívemet. És én kiáltok, te oldd meg ezt a helyzetet. Ahogy ketté választottad a Vöröstengert, úgy tudsz nekünk vizet is adni. Hát mi ez, hogy vizet adj nekünk ahhoz, hogy áthoztál száraz lábbal a tengeren? Ez ahhoz képest rutin feladat neked. Nekünk nagy probléma. De ami nekem óriási probléma, az az Istennek rutin munka. Az eljön ott a szívünkbe. Ő meg tudja oldani. Aztán lesz víz, hát már meg keserű. Hát ezért jöttünk ide. Tessék, vizsgáljuk meg a szívünket. Nem így vagyunk mi is. Hű, végre ott a jó megoldott Isten, de nem egészen úgy lett, ahogy számítottunk rá. Akkor nem hálát adunk. De azt mondja, Uram, hát adtál vizet, ja, keserű. Hát ahogy te megadtad nekünk ezt a vizet, akkor te azt is meg tudod tenni, hogy ez a víz fogyasztható legyen. Nem azért hoztad ide elénk, hogy elhúzd az orrunk előtt a mézes madzagot. Sokszor mi nem ismerjük jól az Urat, nem bízunk benne. Ott van-e az, hogy Uram, hát ha már ide hoztál, lehet, hogy most még keserű ez a víz, vagy az életemnek egy szakasza, de ezen keresztül fogsz vezetni, ezt fogyaszthatóvá fogod tenni. Még lehet, hogy nem az, meg nem tudom, hogy csinálod. De hiszem, és mit mond az Úr? Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Hiszem én minden élethelyzetben, hogy ő a gyógyítom, vagyis ő hozzá fordulok minden problémámban elsőnek. Uram, jövök, old meg. És hiszem, hogy már meg is oldottad, és meg fogom látni a megoldást. Azután mennek tovább, másfél hónapja mennek és elérkeznek ugye Szín pusztájába. Másfél hónapot vándorolnak egy nem igazán jó terepen. Gondoljuk meg, hogy itt sok az idős, a gyermek, a gyönge. Tehát nem egy egyszerű menet, itt nem a kiválóságok vonulnak, hanem a nép minden tagja ott van. Elfáradnak, láttuk az előbb, hogy volt, hogy szomjaztak. Sok mennek a pusztában, mert ugye kijöttek Egyiptomból, a rabszolgasságból, és tartanak az új haza, Kánaán földje, a tejjel mézzel folyó föld felé. És a kettő között pusztaság van, pusztaságon vezet keresztül az út. Ugye ezt beszéltük vasárnap is, hogy azt gondolták, Isten kihoz minket, aztán leteríti előttünk a vörös szőnyeget, és egész Kánaán földjéig azon fogunk járni, még csak poros se lesz a lábunk, és minden nagyszerű, élvezzük a pusztának, vagy ennek az útnak minden áldását. És nem így történt. Miért? Azért, mert nem a puszta a cél. Néha összekeverjük. Összekeverjük, hogy azt jelenti, hogy Jézus beleszól az életembe, és elhív, és azt mondja, jöjj, kövess engem, kihív a régiből, és azt mondja, azt hiszem, célba értem. Nem. Ráállít a keskeny ösvényre. Úgy szoktuk mondani útra, de lehet, hogy az csak egy kis ösvényke, ami valamikor hegyekben volt egy-egy kis ösvény, ami vezetett egyik helyről a másikra, egyik néptől a másikhoz, ahol csak egy ember tudott haladni, és bizony az nem könnyű terep. És néha eltévesszük, hogy azt hiszük, hogy Isten kihozott, és akkor itt minden szuper, nagyszerű lesz, de a új hazáig, a mennyei hazáig és az új teremtésig, addig bizony meg kell tenni ezt az utat, és ezen az úton lehet szenvedés, lehet könny, fájdalom, nyomorúság. Mert figyeljük csak meg, hogy maga Jézus is elhagyta a menny dicsőségét, eljött, mondhatnánk, ugye a keskeny útra, keskeny ösvényre, majd visszament az atyához, visszament oda a mennyei dicsőségbe. De a kettő között az út, tehát amit a földön töltött, az az életszakasz, az nem arról szólt, hogy végig taps, öröm, tánc, hanem inkább arról, hogy meg nem értés, elutasítás, támadás, békétlenség, harc. Ezen ment keresztül, és az út lezárása pedig volt a kereszt, a szenvedések csúcsa. Tehát ezt jó látnunk, hogy a cél és tehát a puszta és a cél között van az út. De az út nem maga a cél, hanem az út vezet a célba. És az út, az úton végig kell menni. Az úton végig kell menni, nem elég félig. Nem elég féltávon. Ugye, aki csak félig megy egy maraton futást, az nem kap aranyérmet. Csak azt kapja meg az érmet, aki végig megy, és elsőként ér a célba. Még az se elég, ugye, hogy végig fussam azt a távot, győzni kell, ha aranyérmet akarok. És itt az Isten országában pedig végig kell menni. Nem elég, hogy fél távig eljutottam, vagy negyedig, vagy háromnegyedig, hanem végig, és akkor kapok jutalmat. Ugye a zsidókhoz írott levél azt írja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Micsoda küzdőtér? Ugye a levél írója ezt a sportvilágából vette, ugye abban az időben is voltak olimpiai játékok, meg római játékok, sportolók, ugye különösen ilyen erősportok, birkózás, vagy akár futás volt előttük, és azt mondja, hogy hát igen, a hívő embernek az élete az egy küzdőtér. Mi néha nem is tudom, minek gondoljuk. Küzdőtér. Ha én Krisztusban vagyok, ha követem, akkor belekerülök egy ilyen küzdőtérre, egy stadionra, vagy a birkozó szőnyegre. És mit jelent a küzdőtér, hogy ott van ellenfél is? Ha engem meg akar akadályozni, hogy célba jussak. Ott a gonosz. Aki mindent elkövet, de mit mond az ige? Kitartás. Kitartással fussunk. Ne a gonoszra, az ellenfélre nézzünk, hanem az Úrra. És ő ad erőt, hogy ne adjuk fel. De ezek itt összekeverték a dolgukat, azt hitték a puszta a cél, és elkezdenek megint zúgolódni. Hát mi az? Nincs itt a pusztában semmi, se gulyáságyú, semmi. Hát ezt így nem lehet. Ezt így nem lehet. És zúgnak Isten ellen, és azt mondják, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel. Hát ilyen az ember. Ugye, a múlt mindig szép, akkor is rosszabb volt, mint a jelen. Hányszor mondja, jobb volt a szociba? Ez ugyanaz. Ugye, jobb volt, mert ez volt. Mit mondanak? Jobb volt, mert a húsos fazekok mellett ültünk. Hát bocsánat, a rabszolgát nem tudom, mikor ültek húsos fazék mellett. Meg, hogy annyi kenyeret ehettek, amennyit akartak. Annyit kaptak, hogy tudjanak dolgozni, aztán, ha elhultak, az se volt lényeg, mert a rabszolga nem számított. És most úgy néznek vissza, mintha szuper életük lett volna. Mintha a fáraó nekik minden este gulyást főzött volna. És jaj, de... És Mózes meg elhozott, és itt nincs semmi. Mert nem előre, nem a célra néznek. Tehát ez nagy veszély. Ha csak lefele nézünk, meg azt hiszük, hogy ez a cél, ahol vagyunk, akkor igen, kiábrándulunk. De ha én előre nézek Krisztusra és arra, amit nekem készített, elment helyet készíteni, és majd én vele lehetek az örökké valóságban kegyelemből, akkor amellett eltörpül a mostani időnek adott esetben a nyomorúsága. Tehát ne engedjük, hogy a gonosz a múltat szebbé tegye annál, amit Isten készít nekünk. És ebben mindig az ige tud bennünket megerősíteni, hogy arra figyelek, ami meg van írva. És Isten megjelenik Mózesnek, beszél vele, és elmondja, hogy esőként kenyeret hullatok nektek az égből, most fogják a mannát kapni, menjen ki a nép, szedjen naponként egy napra valót, hogy próbára tegyem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy amikor elkészítik, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. Tehát Isten a zúgolódókat, a lázadókat is meghallgatja, és mondja, kaptok kenyeret, és ez lesz a manna. Ugye, amikor majd reggel kinéznek, meglátják, nem tudják, mi ez, mondogatják, mán, hú, vagyis mi ez, és ebből kapta a nevét, hogy manna. És Isten kézbe veszi a népét, tanítja őket, minket is tanít, tanít engedelmességre, fegyelemre és bizalomra. Kihívtalak, követsz engem, bízz bennem. Most még annyit hadd tegyek hozzá, hogy igen, Isten kihívta ezt a népet. De nem volt kötelező menni. Tehát Isten nem vert senkit, hogy neked el kell jönni a rabszolgaságból. És senkit nem üt ma sem, hogy ott kell hagyni a bűneidet, és meg kell térni, és kezd egy új életet. Ő hív, jöjj, kövess engem. Elmondja, hogy mit kínál. Elmondja, hogy mi lesz a cél. De én döntök, hogy akarom-e követni. És ezt nem lehet megspórolni. Ezt nem lehet megspórolni. Egyszer megszólít az Úr, megszólít az ige, és azt mondja, hogy akarsz-e követni. Jössz-e utánam. És ha nem megyek, ő nem fog engem erőltetni. Ott se volt kötelező. Hát ha most zúgolódtok, hát minek jött? Akkor miért nem maradtál ott? Ha ott húsos fazék volt, és tudtad, hogy hosszabb ideig tart, még elérünk Kánaán földjére, miért nem maradtál a húsos fazék mellett? Miért nem maradtál? Hát mert nem volt húsos fazék. Mert nem volt. Mert nyomor volt, meg halál. És onnan emelt ki Isten. És az Úr most megmutatja, hogy nézd, én gondoskodom rólad. tanulj meg bízni bennem. És ezért van az, hogy mindig, minden nap megkapják a maguk eledelét. Nem egyszerre egy hétre valót. Isten adhatott volna olyan mannát is, hogy tartósítva van egy hétig, ráírja, hogy szabatossági idő, hétfőtől vasárnap estig. Adhatott volna, nem. Naponta kapták. Miért? Hogy bíz. Hogy ne azt gondold, hogy magadnak köszönheted, meg tartalékolsz, hanem bíz abban, hogy minden nap gondoskodok róla. Mit is imádkozunk? Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát gyakorlatilag ennek a mintájára adta Jézus ezt az imádság szövegrészletet. Hogy mindennapi, úgy, mint a mannát. Kérd el Istentől a magad mannáját. Sőt, a manna a számunkra az Isten igéje. Igen, minden nap szükséged van rá. Ez azt is jelenti. Minden nap kell a manna. El kell kérned, össze kell szedned, gondolkodni kell felette. Nem lehet letudni, hétfőn szedtem egy hétre valót, és nem. És nem lehet úgy, hogy hétfőn elolvasok egy részt. Minden nap szükségünk van az igére. Minden nap szedni kell. A hatodik nap kapnak dupla adagot. Mert ugye a hetedik az a nyugalom napja. És azért kapják meg, és az nem fog akkor megromolni, hogy a nyugalom napját teljesen Istennek tudják szentelni. Teljesen Istennek szentelni. Tehát a mannát, azt nem lehet hűtőbe rakni, nem lehet tartósítani, minden nap kérni kell. De a hatodik nap dupla adag, kétnapi adag, és az nem fog megromolni hűtő nélkül sem. És aztán Isten ad nekik húst is, és mindez azért, hogy megtudják, hogy valóban ő szabadította meg őket. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istenetek. Ő mindig mindent azért cselekszik, hogy világos legyen előttünk, hogy tényleg ő az Úr. És merjünk benne bízni, akkor is, ha még éppen nem látjuk az eredményt, ha nem látjuk az ő áldását, de ami korábban végbe ment, az azért történt, hogy abból erőt merítsünk, hogy a hitünket erősítsük. Mert a zsidók igaz zúgolódtak, de annyi minden volt már, amire vissza tudtak tekinteni. És azt kellett volna, hogy Isten azt megtette, akkor most is tud cselekedni. Akkor ebben a mai helyzetben se hagy engem cserben. Neki mindenre van hatalma. És adja az Úr, hogy mi önként és őszintén és örömmel kövessük a mi Urunkat, Jézust. Tanuljuk meg magunkat úgy rábízni minden nap, ahogy tanította a zsidókat. Merjük és cselekedjük, hogy minden nap elkérem a testi eledelt, és elkérem a lelki eledelt tőle. Uram, add meg azt, amire ma szükségem van, nekem és a családomnak, és aztán hálás szívvel magasztalom, és teszem azt, amit mond nekem, imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, és dicsérünk, mert hatalmas Isten vagy. Olyan jó látni, hogy új időszámítást adtál Izrael életébe, és Uram, köszönöm, hogy az én életemben is ezt elvégezted, és hiszem, hogy az itt levők életében is elvégezted, vagy ha nem, akkor elvégzed, hogy egyszer egy új időszámítás kezdődjön, ami már veled fog folytatódni, ami rólad szól, ami elmondja, hogy te kihoztál minket a gonosz rabságából, és egy új életre állítottál. Uram, bocsásd meg, amikor gyakran megállunk az úton, sokszor fél úton, de van, amikor hamarabb is. És az utat próbáljuk élvezni, arra rendezkedünk be, amit ez az út kínál, és levesszük tekintetünket a célról, az üdvösségről, könyörülj, hogy mindig a célra nézzünk. Hogy ami mögöttünk van, azt elfelejtjük, és ami előttünk van, annak nekifeszülve, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, amíg célba nem érünk. Hogy mint győztesek kaphassuk meg tőled a jutalmat. Jöjj, Urunk, jöjj, és segíts tovább, ha elakadtunk, ha leálltunk, ha elfogyott az erőnk, vagy ha kis hitőség lopakodott a szívünkbe, és azt gondoljuk, hogy itt fogunk elveszni, mert nincs víz, nincs kenyér, de te adsz, Uram, a tieidnek minden nap. Ó, dicsőítünk, magasztalunk kegyelmedért, szeretetedért, eléd visszük, Uram, ezt a települést, ennek minden polgárát, Uram, ragad meg a szíveket, az, hogy halljuk a te szavadat, és aki még nem a tiéd, elinduljon feléd, boldogan, fölismerve, hogy nálad nagyobb nincs, kincs nincs. Te vagy az egyedüli kincs, Jézus. Te vagy a mi értéktöbletünk, te vagy a mi gazdagságunk, és hadd vágyakozzanak a veled való élő kapcsolatra, és minket pedig ebben erősíts, vezess, könyörgünk a betegekért, hisz te mondtad az igében, hogy az Úr a te gyógyítód. Add, Uram, hogy ezt komolyan vegyük, és mindennel hozzád menjünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, így töltsd be a szívünket, gyógyítsd az életünket, légy az egyedül lévőkkel. Uram, hadd tapasztalják meg, hogy ha segítségül hívnak, ott vagy velük, és másabb lesz az életük, gazdagabb. Még ott is tartalmas az egyedül létben, vagy a betegágyon, hadd dicsőítsünk téged, és könyörgünk a családokért, fiatalokért, eléd visszük egyházunkat, népünket, és könyörgünk, Urunk, ezért a kaotikus világért. Ó, Uram, ne engedd, hogy megtévesszen az ördög minket, és valami más megváltót várjanak az emberek, hanem hadd lássa mindenki, hogy a megváltó megszületett, és az te vagy, Názáreti Jézus. Jöjj, Uram, áld meg minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap 10:30-kor szintén templomban lesz a húrnapi istentisztelet. Befejezésül a 455. ének 9. versét énekeljük, elmúlik nem sokára. Thank you.